Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vihar miatt már kora estig 2200 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A legtöbb káreset Bács-Kiskun, Békés-Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Veszprém vármegyékben, valamint Budapesten történt, tudatta Mukics Dániel. A számos önmagában is komoly zavart okozó havária helyzet miatt vasúti katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a főváros és a Balaton térségét a MÁV csoport budapesti területi igazgatósága, tájékoztatott a MÁV Inform. A vasúti helyreállítás legalább egy napig elhúzódik, aki teheti, volánbusszal tervezze az utazását vagy halassza későbbre. A vihar miatt átmenetileg lezárták a budapesti Liszt-Ferenc repülőteret is. A Katolikus Karitász újabb adománnyal segíti a háromszéki árvízkárosultakat. A 16 millió forint értékű támogatás hivatalos átadására szerdán kerül sor a Kökösbács-Teleki hídnál. Az összeg a májisége és június vége között Magyarországon szervezett adománygyűjtő akció eredménye, melyet az árvíz utáni újjáépítése gyűjtött a Karitász. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben fél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4%-kal bővült, az üzemanyagok esetében 1,1%-kal mérséklődött az értékesítés. A fogyasztás bővüléséhez a bérek növekedése és az áremelések letörését célzó kormányzati intézkedések is hozzájárulnak, állapította meg az adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány töretlenül azon dolgozik, hogy a családok több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudjanak költeni, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre, írta a tárca. Már több mint 1300 vállalkozás kapott pozitív támogatói döntést a Demián Sándor 1 plusz 1 program keretében, összesen 104 milliárd 300 millió forint értékben, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A támogatások zöme a legkevésbé fejlett térségekbe kerül, a beruházások többsége az ipari, építőipari és logisztikai szektorokat érinti. Hétvégén először haladta meg a magyar légtérben a repülők száma 4070-et, ami abszolút csúcsot jelent, mondta el a léginavigációs szolgáltatásokat ellátó Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója a Kossuth Rádióban. Túri Ferenc közölte, ennek egy része az átrepülő forgalom, ami csak nem 6%-kal nőtt a tavalyi évhez képest, a Budapest Airport forgalma pedig, jól tükrözve az ország adottságait és vonzerejét, 10-14%-kal nőtt eddig. Magyarország felett dübörög a forgalom, fogalmazott. A miniszterelnök szerint a politikában nem lehet elkényelmesedni, folyamatos a küzdelem. Orbán Viktor hétvégén a Mandiner YouTube csatornáján közzétett interjújában úgy vélte, a kormányoldal teljesítette másfél évtizeddel ezelőtti ígéreteit, például a nemzeti alkotmány és a gazdasági átalakítás terén. Hangsúlyozta, hogy még sok munka van hátra. Szerint az ideális állapot az lenne, ha a kormány mienségétől függetlenül is jól működne az ország. Úgy látja, itthon elengedhetetlen a stabil és erős állami vezetés. Idén soha nem látott mértékben nőtt az Erzsébet táborokba eljutó gyermekek száma, közölte Zsigó Róbert a zánkai Erzsébet táborban tartott ökumenikus istentiszteleten. 110 ezeren vehetnek részt az ott alvós táborokban, így az eddiginél is többen tudnak kikapcsolódni jelképes összegért a Balatonnál vagy éppen Erdélyben, tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Az istentiszteletet Kisrigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, az Erzsébet Alapítvány alapítója, és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke mutatta be. Szerdáig pótolhatják a felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat, és addig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerben, az e-felvételiben, közölt az oktatási hivatal. Az elérhetőségek változását szintén július 9-ig jelezhetik. Eredményes telefonbeszélgetést folytatott vámügyben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Donald Trump amerikai elnök, közölte az EB illetékes szóvivője. Az Európai Uniónak változatlanul az a célja, hogy július 9-ig megkössön egy kereskedelmi megállapodást Washingtonnal, tudatta Stefan de Kerschmacker. Végül az időjárásról: felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, többfelé jelentős mennyiség is eshet. Heves viharok is kialakulhatnak, elsősorban a keleti tájakon, a szél pedig sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik majd újra. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszonyvölgyben egy különleges kétórás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.fancode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Az örök gyermek a halál küszöbén. Kosszolányi hajnali részegség. Kosszolányi Dezső István Izabella, ez utóbbi két név, a keresztszülőtől való, 1885. március 24-én született Szabadkán, és 1936. november 3-án halt meg Budapesten. Író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének tagja, Csád Géza, azaz dr. Brenner József idegorvos unokatestvére. Édesapja Kosszolányi Árpád gimnáziumi igazgató, édesanyja a francia származású Brenner Eulália. A gyermek lelki-szellemi fejlődésére nagyapa, Kosztolányi Ágoston volt kiemelkedően nagy hatással, aki a 48-as szabadságharc honvédszázadosaként BEM seregében szolgált, ismerte Kossuthot, Petőfit. Ő tanította unokáját írni, olvasni és angolul. A szabadkai gimnáziumból, ahol édesapja volt az igazgató, kicsapták, mert egy verse kapcsán azt mondta tanárának, hogy tanár úr ehhez nem ért, különben sem vagyok kíváncsi a véleményére. Magántanulóként tette le az érettségit, utána Budapestre ment, és beiratkozott a bölcsészkar magyar-német szakára. Hamarosan ismert, tisztelt, elismert és igen szeretett költő és író lett. Egész életében kisgyermekkorától fogva rettegett a ráktól, mely végzett vele. Betegségét 1933 nyarán vette észre. Felesége Harmos Ilona szeretettel ápolta a halálra készülő örök gyermeket, akiben még utoljára fellobbant a szerelem Radákovics Mária iránt, aki gyönyörű verseket ihletett. Harmos Ilona 1967-ig élt, fiúk Ádám 1980-ig. A hajnali részegség sajátos szempontú elemzésekor elgondolkodhatunk azon, hogy miféle élmény, gondolat teremti a létösszegző költeményeket. Irodalmunk remekei születnek a halál árnyékában, amikor az ember szembesül saját kicsinségével, esetlegességével, amikor megadja magát az isteni akaratnak. Egy korai verse. A szegény kisgyermek panaszai. Mint aki sínek közé esett, és által érzi tűnő életét, míg zugva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferde kép, és lát, ahogy nem látott sose még, mint aki sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze meselett, mint aki sínek közé esett. Mint aki sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között a búsidő robog fejem fölött, és a halál távolba mennydörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kisleánynak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós, kedves madarat. És akkor még sok más színű tintát, bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió, tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapuablak árnya, augusztusi délkor a kapu alján. És akkor még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig-mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal, és el nem unnám, egyre-egyre írnék egy vén toronyba, szünes, szüntelen, oly boldog lennék, Istenem, de boldog, kiszínezném vele az életem. Hajnali részegség című remek mű egy euforikus lelkiállapotot rögzít. A nem létező baráthoz szólás attitűdje teszi lehetővé, hogy bepillantsunk a költő lelkének legmélyebb rétegeibe, az ihlet pillanatába, mely létrehívja a felismerést, hogy minden alkotás az ég ajándéka. Kosztolányi ekkor már tudta, hogy hamarosan el kell búcsúzni a földi lét gyötrelmeitől és talmi örömeitől is. Az ihlet pillanatát egy közönséges léthelyzet teremti meg. A költő, aki egész életében a titkot kutatta, homo esztétikusként a szépséget kereste és teremtette virtuóz rímeivel, pszichológiai tudásával, a szenvedők iránti részvét etikájával, most zaklatott idegrendszerrel jár föl alá szobájában. De valami sejtelem az ablakhoz hívja, hogy számvetését megkezdhesse. Tekintete először a Logodi utca házainak tárt ablakai látványára esik. Látja a szegényes szobákban alvó emberi lényt, aki az ő perspektívájából, fentről, a költő és a halálra készülő ember nézőszögéből szánandó. Nem szánalmas, csak szánalomra, részvétre, gyöngétségre méltó a szétszórt cipők, ruhák között. A költő meglátja az emberi létezés esetlegességét, kisszerűségét, hiszen a feldöntve és vakon álmodók csak álmaikban lehetnek szabadok, amikor e földi ketrecből a lélek egy szebb világba juthat. Az ember csak hiszi, hogy valóban él, Kosztolányi szerint a lét csupán illúzió. Szerinte a földi lét csak intermezzó egy nagyobb távlatban. A lakás, mint ketrec láttatása, az ébren díszítgetett otthon állati ollávállása azt az érzetet kelti, hogy az emberhez méltatlan a földi lét. Amikor a költő tekintete az ég felé irányul, a derűs ég a hűséggel lesz azonos a rímpárban és gondolatában. A következő képek asszociáció sora felvillant néhány megkit pillanatot a gyermekkorból. Az égbolt, anyám paplanja, rég volt, kék folt, szétfolt rímei nem csak a zseniális művész sejtetik, hanem azt is, hogy ezeknek már nincs jelentősége. A csillagok lélegző lelke nézi őt, ott van a hűség, igazság, béke, ahonnan jöttünk és ahová vágyakozunk. Talán a gyermekkor volt az az egyetlen korszak az ő életében, amikor tisztán, pontosan tudta az igazságot, melyet felnőtt életében fokozatosan elfeledett. Ám most isteni kegyelemként betekinthet oda, ahová menni fog. A hajnali ég csodája feltárul a haldokló előtt, a bálterem óriása megengedi, hogy lássa a termet, ahová meghívást kapott. Mindez emlékezteti az emberi lény földi bájaira, de mik ezek ahhoz képest, ami fönt várja a vágyakozót. A költő most kapja meg az ajándékot, hogy betekinthet abba a világba, amit itt a földön, tévúton keresett. Mint az emberek többsége, ő sem ott kereste a hűség és igazság honát, ahol van. Most is csak véletlenül láthatta meg égi ajándékként. A költő megtörten vallja be magának, hogy az irodalom, amit kopott regéknek nevez, a ringyók, azaz a szerelmi kicsapongásai, a kézirat, vagyis a költői megfeszített munka, mind-mind eltakarták előle azt, amit keresett. Rádöbben, hogy 50 év tévejgései után része lehet az isteni kegyelemben, hogy bár magát hitetlennek tartja és érdemtelennek a nagy úrhoz, az ég óriásához, meg kell köszönnie a túlvilági perspektívából már méltatlannak érzett földi létet. Kosszolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasvas mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba lefölinkben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek. És amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve is vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe, csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatnám, ha így reál meredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredje valóra. A ház is alszik holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve is szilárdul, mint a hűség, az égbolt. Egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messzes odaát, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett egy szány suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen, meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a báléj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, a mozgás riad csilingelés, csodás halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel lesz a tiszta békét, a haloványék túlvilági kékét, vagy tan egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, s az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosollyal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között, patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig, egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, s csak most tűnik szemedbe ez az estély? 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem, ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked megtörötten. Földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is, hogy el kell mennem innen. De pattanó szíven feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak itt nem lelek sem most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. A halotti beszéd ugyancsak 1933-ban írt verse. Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld, jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember egyedüli példány, nem élt belőle több és most sem él, s mint fánsenő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet, nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész kővé meredve, mint egy erekje, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt, mindenki tudta és hirdette, ő volt, ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet most a lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja, a mély belen. S ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő, olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonát, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem lelet hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltban sem, és a gazdag jövőben, akárki megszülethet már. Csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Édes barátim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt. Mi meg mesélni kezdtünk róla, hol volt. Majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva. Nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt. A világon egyszer.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Ciprián című mese 8. részét.
Dramini eltöprengett ezen egy kicsit. Vajon mi lehet Furmint szándéka a mogorvaságával? És tényleg csak kicsit, mert sokat töprengeni nem volt idő. Hangok hallatszottak az udvar felől, s legjobban éppen Furmint kiabálását lehetett érteni. Ott vannak bent! Dramini már szaladt is kifelé. Rögvest követte őt a kovács, Cipriára azonban várakozni kellett, pedig valójában miatta érkezett a társaság. Furmint ugyanis nem egymaga tért vissza, és nem is csak kettesben Szejtánnal. Két tagba szakadt erős ember jött velük, és még egy szürke, törpe forma alak is, aki a derekukig sem ért. Mégis az ő vállán volt egy hatalmas kőkorong, sőt, nem is egy, hanem kettő, egymásra illesztve. Nagyot puffantak, ahogyan földre vetette őket a kerekes kút mellett, és ő sem sokkal kisebbet, ahogyan a nyárfa tövében eldőlt. Furmint kézen fogta Traminit, s úgy szaladtak a törpéhez akár két kölyök kutya, de legalábbis úgy, mintha semmi különös nem történt volna köztük korábban. A többiek ügyet sem vetettek rájuk, hiszen azért jöttek, hogy a Balaton hadvezérével válthassanak szót. Meg is tették késlekedés nélkül, hiába is igyekezett feltartóztatni őket a kovács fogadós azzal, hogy a kapitány még nem igazán fogadóképes. Felesleges volt aggódnia. Amikor Szejtánnal az élen betoppantak a házba, Ciprián már teljes vértezetben állt elébük. Rejtély hogyan csinálta, de igazán hatásos volt a megjelenése. Mohazölden csillogó halpikkely mintás melvértet viselt, bordó palástján aranyzsinórral hímzett minta csigázott, mint valami folyondárszára. Fején a fényes acélsisakon tollforgó, jobbjában ében fekete nyelű karikásostor, balján pajzs, rajta élénk színekkel festve a címer, a két farkú oroszlánnal és a gardával, s azzal a folyondárszárra emlékeztető felalá csigázó görbevonalas mintával, ami az asztalon heverő nyaklánc medálját is díszítette. A víz hullámainak, a partlankáinak és az erdőfáinak ereje legyen veletek. Miben állhatok szolgálatotokra? Szejtán már éppen válaszra nyitotta a száját, hogy kertelés nélkül a mondandója közepébe vágjon, azonban ismeretlen kísérői földig hajoltak a lovag láttán, sőt, egyikük féltérdre ereszkedett. Fogad hódulatunkat, Ciprián kapitány, kövek nagyhatalmú ura. Ez még Cipriánt is meglepte kicsit, nemhogy Szejtánt. Bár Ciprián sejtette, miről lehet szó, Szejtán viszont egyáltalán nem. Ő csupán arra a kettős kőkorongra koncentrált, amit a szürke törpe cipelt a két nagy ember között. Csak azt szerette volna elújságolni, hogy amikor a főutcán a szekerekkel sorakozó tömeg mellett próbált bejutni a faluba, ezek az emberek vele szemben igyekeztek kifelé, ő pedig rögves felismerte, hogy egy malom kőpárt lát náluk. Nem is akármilyet. Meg is szólította a cipekedőket, és hamar kiderült, az új malomba rendelték tőlük még a télen, de most, mire ideértek vele, már nem kellett. Hiába épült az új malom, ha nincsen hozzá víz. Be se indítják. Így ők feleslegesen tették meg a hosszú utat Megyerhegytől idáig a nehézkővel. Nem kell senkinek, bosszankodott az egyik. Még csak ki se fizették, háborgott a másik.
Passzi-messzi, mennék ide, nem,
jelentette ki a szürke törpe. Szejtána pedig nagyszerű ötlete támadt, majd ő megveszi. Az üzleti ajánlat kifejtésével azonban várnia kellett, mert épp akkora utolérte Furmint, és nagy morgolódással magyarázta, neki sincsen kedve bájcsevegni a fogadóban, amikor a faluban ott a sok látnivaló. Na de Szejtán Molnának pedig épp ahhoz jött meg a kedve, hogy visszatérjen Pötyike udvarára. A megyerhegyiek érdeklődéssel hallgatták, miként vitatkoznak ezen, mert Furmin szavai fontos információkat tartalmaztak. Bezzeg a kis szürke törpe erősen unta már ez egy helyben ácsorgást, közölte isméletatlankodva.
Ügyem menna elmobodni, széhen nagyon nám ze.
Dininek igaza van, mondta az egyik nagy darab ember átérezve a kicsi helyzetét, a másik pedig bólintott és elindultak. Ha jön a Molnár, ha nem, ők megkeresik azt a fogadót. Szejtán persze velük tartott, és akkor már jött Furmint is. Útközben kiderült, hogy a malomkő vágókat Ciprián még annál is jobban érdekli, mint hogy túladjanak a nyakukon maradt árun. Mire a fogadóhoz értek, már nem is törődtek mással, csak azzal, hogy mielőbb szót váltassanak a Balaton hadvezérével. Ami rendben is van, gondolta végül Szejtán. De miért nevezték Cipriánt a kövek nagyhatalmú úrának? Ez már végképp nem ment a fejébe. S bár ő nem jutott szóhoz, erre legalább választ kapott hamarosan. Egyenesedjetek fel, kérlek, szólt Ciprián az idegenekhez. Örömmel fogadom, ha elfogadtok kapitánynak, de uratoknak ne tekintsetek. Honnan jöttök, és kit tisztelhetek bennetek? Kérdezte. Őrs vagyok, mondta a kitérden ács, miközben felegyenesedett a társára mutatott. Ő pedig Pál. Messzi északkeletről, Megyerhegyről jöttünk, ahol követ vágtunk mostanáig. Mostanáig? Nem térhetünk vissza. Megyerhegy vidékén felütötte fejét a sötét gonoszság. Az utolsó elkészült malomkövet is csak alig tudtuk elhozni. Kettőt félkészen kellett otthagynunk. Benned van az egyetlen reményünk, benned, aki varázserővel bírsz a kövek felett. Csak nem arra gondolsz, hogy kővé változtattam a szakállas békák mocsarát? És az óriásokat, vette át a szót Pál. Eljutott hozzánk a híre, hogyan sikerült megszabadítani a sötét és rosszakarú varázserőktől a Balaton vidékét. Ciprián kapitányt nem kis büszkeség töltötte el, hogy már élete első nagy hadisikerének híre így messzire elért, még ha nem is teljesen fedi a valóságot, amiről ezek a kővágók beszélnek. Szerénysége az diktálta volna, hogy elmondja, a varázserővel nem ő rendelkezik, ám hirtelen olyan panaszáradat tört fel a két kővágóból, hogy mukkani sem volt esélye. A kőbánya a hegy tetején volt, kezdte őrs. Századok óta művelték őseink, folytatta Pál. Fentről vágták lefelé, szakadékos szurdokká mélyült, de a talpa így is messze fenn volt még a hegyen. És nem volt ott fenn egy csepp víz sem, csak a verítékünk. A szomjasztunk a hegy lábáig kellett kutyagolni a tóhoz. Aztán egy éjjel bömbölő morajra ébredtünk. Azt hittük, a meredek sziklafal omlott le. De nem az történt, hanem temérdek víz tört föl a hegy gyomrából. Egyszerre feneketlen tóvá lett a kőbánya. Ciprián a történet hallatán erősen eltöprengett, mert így elsőre két dolgot sem értett. Egyrészt az nem ment a fejébe, hogy pontosan mit is szeretnének tőle. Bár nem ez az első eset, hogy őt keresik az emberek mindenféle apró cseprő ügyekkel, kiukadt a pajta teteje, elcsatagolt a tehén, a kecske lelegelte a veteményest, ilyen is ezekhez hasonló dolgokkal zaklatják, amióta a Balaton hadvezére lett. Mintha összetévesztenék egy kamarással. El is határozta, ha legközelebb Helkával találkozik, elkéri tőle Mordizárt, neki valók az ilyen feladatok. Addig pedig igyekszik titokban, lehetőleg az éj leple alatt járni a Balaton vidékét. Nem lesz képes megelőzni az igazi bajt, ha ilyen komolytalan dolgokkal tartják fel folyton. Hanem a kővágók említettek egy figyelemre méltó körülményt is, és ez volt a másik, amit nem pontosan értett Ciprián. Mi köze lehet annak az árvíznek a sötét és gonosz erőkhöz, amint csak varázserő segíthet? Itt valami nem stimmel. Két karjával integetve igyekezett szóhoz jutni. Azt mondjátok, hogy támadás ért titeket? Csodálattal, vegyes tisztelettel néztek fel rá azok. Igazi hadvezér, ha ezt így átlátja egy pillanat alatt. Csak így lehet, válaszolt őrs, bár hadüzenet nem érkezett. Na igen, bolintott Ciprián. Ez valóban sötét szándékra utal. A gonoszok alattomosan és gyáván támadnak, úgy és akkor, amikor senki nem számít rájuk. Éppen ezért nem lehet soha eléggé óvatos az ember. De mit gondoltok, kinek lehet útjában az a malomkőbánya? Vagy valami fekete molnár akarta megkaparintani a malomköveket? Be kéne zárni az ajtót, szólalt meg Pál, miután jelentőségteljes pillantást váltott őrssel. Egy pillanat alatt mély csend telepedett a társaságra. A felvetés súlyos mondani valót sejtetett, és szinte érezni lehetett, hogy elnehezül odabent a levegő. A kovács, értve a dolgát, leakasztott a falról egy nehéz kovácsolt vaslakatot, s indult is az ajtó felé, Szájtán viszont megakasztotta egy pillanatra. Úgy érezte jobb, ha ő kimarad ebből, hisz épp az ilyen suskusokból lett elege örvényesen is. Valahogy gombóc nőtt a torkában, és rebegni kezdett a térde. No, nem holmi gyengeség vagy gyávaság miatt, sokkal inkább a bosszúság okán. Egy perce még lelkendezve akarta újságolni, milyen szerencsésen alakulnak a dolgok, hogy micsoda nagyra törő tervei volnának azokkal a jóra való malomkövekkel, amit neki ígértek a szekérrakomány lisztét cserébe. Erre tessék, nemhogy szóhoz nem jutott, már megint egy ilyen rejtélyeskedő titkolózásba csöppen. Ha nem baj, én inkább hozzáfognék a valódi tennivalókhoz, mondta gyorsan, még mielőtt késő lesz kimenekülni a kényelmetlen helyzetből. Annyit tett még hozzá, hogy a munkát is el kell végeznie valakinek. Mivel nem érkezett válasz a megjegyzésére, sietősen távozott. Háta mögött egy pillanatra megjelent pötyike lángvörös hajpamacsa az ajtónyílásban. Viccesen lengedezett, ahogyan jobbra-balra körbe tekintett a kovács, azután ajtócsukás, kulcscsörgés, zárkattanás és csönd.
Ma a Ciprián című mese 8. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről emelkedik.
Szent II. János Pál pápa használja az imádság művészete kifejezést. Ha megnézzünk egy művészembert, és bármilyen művészeti ágban, akkor láthatjuk, hogy ennek az embernek van egy belső élete, van egy belső indítatása. De nagyon fontos a szabadság is. Szabadon keres valamit, szabadon ki akar valamit fejezni, kereső, hogy mi is van benne, mi az, amit szeretne megfogalmazni bármilyen formában. Tehát egyfajta mély vágy, a szabadság, és ezt elkezdi gyakorolni. Valakinek tetszik, amit alkot, valakinek nem, de a művészet nem ezen múlik, hanem a művésznek a tehetségén, és ezen a belső indítatáson. Ezért, amikor II. János Pál pápa azt mondja, hogy gyakoroljuk az imádság művészetét, talán sok embert elijeszt, hogy én alig tudok imádkozni. Még az is unalmas, nem, hogy még művészetén, egyáltalán ki tud művészi szinten imádkozni, vagy mit jelent az imádság művészetében élni, vagy művészi formában, vagy módon imádkozni. Hogy néz az ki? Az ember lebeg, vagy érzelmileg mindent átél, és sír örömében, vagy mit is jelent művésznek lenni? Ez azért is tartom fontosnak, mert valaki úgy fogalmazza meg, hogy imádkozni kell. Ha jó esik, ha nem, imádkozni kell. Ha nem imádkoztam, meg szégyeljem magam, meg az Isten is úgy néz rám, hogy ilyen megfen, és az Isten sem szeret engem azért, mert őt elhagytam, és lehet, hogy meg is büntet. Ez a kell szó pedig elég sok embert eltávolít az imádságnak a lényegétől, és hát emberek meg is lehet érteni. Azonban erre a kellre is szükség van, mert ugyanúgy, mint minden szeretet kapcsolat, akár a házasságban, a gyermeknevelésben, nem attól függ, hogy nekem mihez van kedvem, a gyermek, az édesanyja szereti a gyermekét. Mindent megtesz érte, ha kicsi tisztába teszi, finom ételeket főz neki, és sokszor ezt jókedvel, örömmel, szeretetből teszi, de valamikor fárad, nagyon nehéz felkelni, és ilyenkor ott van a kell, de ebben a szeretet ugyanúgy benne van, csak most nagyon nehéz neki, mert fáradt, nyűgös, és az anya is szeretne pihenni, de akkor is oda megy a gyermekéhez. Ilyen az imádság is. Van, amikor azt érzem, mint az Isten távol lenne tőlem, vagy mintha én lennék távol tőle, akár a bűneim miatt. Vagy nincs íze az imádságnak, érzelmileg nem élem át. annyi sok ilyen buktató lehet, amikor úgymond rossz imádkozni. És ilyenkor nagyon fontos a hűség. És ez nem megjátszás, ez nem farizeizmus, de igen, most nehéz, most fáradt vagyok, nem érzek semmit, de akkor is hűségesen elmondom a napi imámat, akkor is, hogyha semmit nem érzek belőle. De az Istenhez hűséges vagyok, még úgymond így vakon is, és akkor is tudom, hogy van, ő ennek az imának örül, én úgy érzem, hogy semmi értelme érzelmileg, de a hitemmel tudom, hogy igenis ez egy értékes ima, és azért is elmondom. És ezért ez is az imádság művészetéhez tartozik, a kitartás, a hűség, mert itt nem abban vagyok hűséges, hogy valamit elmondok, hanem egy személyhez vagyok hűséges, a vele való szeretet kapcsolathoz vagyok hűséges. Ezért bármi is történik, az imáimat elmondom, azért, mert jóban, rosszban, minden körülmények között én szeretni akarom az Istent. És amikor a szeretet művészetéről elmélkedünk, művésznek lenni azt jelenti, hogy hűséges vagyok, és szabadon belső indítatástól vezérelve keresem az Istent. Sokféle imamód van, ezeket szeretném majd bemutatni ebben a műsorban, sokféle imamód van, sokféle út vezet az Istenhez, és persze az egyes imamódok más-más részünket mozgatják meg, ugyanazzal az Istennel más-más módon találkozunk. Más a kérőim, a háladás, az elmékedés, a szemlélődés, ezeken belül is többféle imádság van, tehát óriási gazdagság, ezek mind metódusok, azonban segítenek abban, hogy valamibe tudjunk kapaszkodni, azért, hogy az Istenhez eljussunk, és hogy tudjuk értékelni azokat a tapasztalatokat, amit a kapcsolatunkból nyertünk, amit az Isten ajándéként nekünk adományozott. A katolikus egyház katekizmus azt írja, az elmékedés működésbe hozza a gondolkodást, a képzeletet, az érzelmeket és a vágyakat. Ez a mozgósítás szükséges ahhoz, hogy elmélyítsük hitbeli meggyőződésünket, előmozdítsuk a szív megtérését, és megerősítsük akaratunkat, hogy követjük Krisztust. A keresztény imádság elsősorban Krisztus titkairól elmélkedik, mint a lekció divinában, a szentírás olvasásban vagy a rózsafőzérben. Eddig az idézet, és itt beszél a katekizmus az elmékelésben a gondolkodás, a képzeletről és az érzelmekről, és a vágyakról, amiket ugyancsak mozgósítunk. Tehát nem egyszerűen ilyen száraz emberi gondolkodásról van szó, hanem az egész lényünk megmozdul. Így a vágyunk, az akaratunk, az érzelmeink, a gondolkodásmódunk, a Szentírás ezt úgy fejezik, hogy az egész embert a szív jeleníti meg, vagyis egész szívünkkel szeretni az Istent. Szent Ignácnak az elmékedési módjait talán ismerjük, és azért is talán ő a leghíresebb ebben a tekintetben, mert sok szent írt az elmékedésekről, meg a többi imaformáról is, de ők sokszor nem írták le a metódust. Beszélnek, hogy milyen fontos a Szentíráson elmékedni, akár egy ilyen elmékedésnek az anyagát le is írták, és azt el tudjuk olvasni. Sokféle módon imádkoztak ők is, de úgy, mint metódus, amit pontosan leír, a Szent Ignác dolgozta ki. A lelki gyakorlatos könyve, ami egy 30 napos, 4 hetes lelki gyakorlatot foglal magába, ami nagyon szépen fel van építve a 4 hét, és az imák is ki vannak dolgozva. Benne van a pontos metódus, hogy mit kell tenni, mivel kell kezdeni, mi az, hogy kegyelmet kérni, hogy kell imádkozni, hogyan tudjuk lezárni, mind az elmékelésben, a szemlélődésben, az öt érzék alkalmazásában, minden formában. És ezért szeretjük ezt az imaformát, mert ő pontosan leírja azt a mankót, amiben tudunk kapaszkodni, és hogy ezáltal tudunk az Istenhez közelebb jutni, de ez a mankó abban is segít, hogy amiket tapasztalunk az Istennel való kapcsolatunkban, azt tudjuk valamilyen keretek között értelmezni is. Mert amikor valaki imádkozik, általában az történik, hogy én mondok valamit, az Istennek csendbe vagyok, akkor kérek valamit, hálát adok, tehát mintha én lennék mindig a főszereplő, és aki mond valamit. Utána csendben vagyok, és utána, hogy az Isten mond valamit, nem mond valamit, általában úgy tűnik, hogy nem mond semmit, akkor most az Isten adott nekem valamit, vagy csak meghallgatott, vagy beültem a templomba, és az önmagában nyugtató, ezért ott tudok imádkozni, és amikor bizonyos keretek között értékelem az imámat, akkor például rádöbbenek arra, hogy elkezdtem imádkozni, és ott van bennem a belső béke. Az már az Istennek a kegyelme, az egy szeretett tapasztalat. Most nem szavakban érkezett meg hozzám, amit az Isten velem közölni akar, hanem békességben, nyugalomban, vagy valakik erről beszélnek, és nem is fogják fel, hogy milyen óriási kegyelmeket kapnak, hogy például alig várom azt, hogy imádkozzak, hogy az Istennel legyek. És alig várom, hogy este legyen, amikor mindent bezárok, mindent lekapcsolok, és az Istennel legyek. És ez, aki ezt mondja, neki természetes. És milyen sok ember szenved attól, hogy ez a vágy nincs benne. Le kell ülni, imádkozni, pedig nincs kedvem, de akkor is el kell mondani. Ha nem mondom el, akkor mikor mondom el, akkor az Isten hogy néz rám, akkor meg sem hallgatja az imámat, ilyen különböző gondolatok jönnek. És például ez, hogy mély vágyódás van az Isten után, ez már az ő kegyelme. Ez nem az én művem, ez kifejezetten az Istennek az ajándéka. És például, amikor művészetet gyakorlom, akkor ezekre is rá kell döbbennem, hogy én nekem volt egy elképzelésem az imáról, meg hogy Jézus mond, vagy nem mond valamit, vagy kérdezek valami praktikusat, és nem erről van szó. Persze időnként így is szól az Isten, de ő dönti el, hogy ezt milyen formában teszi, de sokszor a vágyak, érzelmek formájában, úgynevezett belső megmozdulások formájában, ahogy Szent Ignác nevezi, valamilyen gondolat úgy ott mutoszkál bennem, hogy az érzelmek megindulnak, valami eszembe jut, valamire rádöbbenek, valami elkezd megijeszt, hogy valami örömet ad, ezek a belső megmozdulások, és ezek elkezdenek működni bennem. Az imádság művészetét gyakoroljuk, és oda ezt a finom hangolást kell megtanulni. Nem csak, hogy elmondok valamit, hanem reflektálok saját magamra is, de ez nem csak saját magamat jelenti, hanem arra is reflektálok, hogy az Isten működik bennem, és megmozdulnak a gondolataim, az egész szívem, a bensőm, a vágyaim, az érzelmeim. Ez időnként lehet negatív is, valami fáj, bűntudatom van, valami nagyon fáj, mert valami rosszat követtem el. Ezt mi rossznak tekintjük, pedig óriási ajándék, ez a megtéréshez szükséges. De valami örömmel, békével tölt el, az Isten bármilyen formában megérinthet bennünket. Ha az imádság művészetét gyakoroljuk, akkor megtanulunk metódusokat, imaformákat, az imaformákban értékelni a belső tapasztalatainkat. Ez türelem kell is idő, de utána az Isten bőségesen árasztja az ő kegyelmeit és a szeretetét, és ezek az elmékedések az egész életünket meg tudják változtatni. Pontosabban meghatározva, az elmékedésen keresztül maga az Isten az egész életünket meg tudja változtatni.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya az imádság művészetéről elmélkedett. A műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.